Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
Manna FM. 98.6 Manna FM életöröm zene. Utazási rovatunkat hallják, hát és végre itt van Jurák Zsolt világutazó a stúdióban. Nem csak azért öröm, mert itt van és látom és élőben beszélgethetünk, hanem isteni finom kávét is hozott nekem. És bár mond, Vietnámba fogunk utazni, ez a plusz info, a legfontosabb info. Nyilván Zsolt készült nagyon a mai beszélgetésre, de én most így azt hiszem, hogy így pofon vágtam ezt az egészet, mert hogy mondtam, hogy indítsunk már ezzel a kávéval, amit hozott nekem, mert ennek annyira finom az illata és az íze, hogy rögtön csapjunk bele a gasztro részbe, a kávé tekintetébe. Szervusz, jó reggelt!
Szép jó reggelt kívánok, Gabi, és a kedves hallgatóknak is. Annyira készültem, hogy 2 hónapra el is mentem Vietnámba, hogy legyen tartalom, és tudjunk miről beszélgetni. Valóban gondolkodtam rajta, hogy kronológiailag építeném fel a beszélgetést. Akkor most ezt nem.
Na de a kávé, te mi ez? Hát a kókusznak nagyon erősen érezni az ízét.
Induljunk el egy picit messzebbről, ugye Vietnám a világ második legnagyobb kávétermelő országa, és náluk nagyon komoly hagyománya van a kávézásnak, és ez leginkább Hanoiban és Hanoi óvárosában mutatkozik meg, ahol egymás mellett 15 méterenként kis kávézók vannak, és különböző minőségű és árfekvésű kávékat lehet kapni. Ugye ők ezt leginkább úgy szeretik, úgynevezett fin kávénak hívják, ugye van a forró, illetve a sűrített teljes változata, és ugyanezt isszák jéggel is. Én mondjuk nyilván a forró verziót szeretem, ez amikor mi már csináltunk itt a stúdióban, szerintem 1 vagy 2 évvel ezelőtt, amikor a kávéfilteren keresztül lecsöpögött a kávé. Igen. Ez egy viszonylag időigényesebb kávé, ez 5 perc alatt készítik el, ez a klasszikus változata. Sok-sok éven keresztül...
Amit készítettünk volt
Így van. Sok-sok éven keresztül csak ez a kávé volt elérhető. Ha Vietnám és kávé, mindig eszembe jut az a sztori, amikor egy kedves ismerőssel utaztam többek között, és akkor ő mondta, hogy hát kérdezzük már meg a kávézóba, hogy van-e koffeinmentes kávé. Nem, magát a kérdést nem értették. Igen. Kubában volt erre egy nagyon jó sztori, amikor az egyik kedves barátnő mondta, hogy ő inne egy koffeinmentes cappuccinót, és kapott egy pohár forró tejet. Tehát ott ezt frappásabban megoldották.
Az érdekes, igen.
De Vietnámban olyan értelemben, hogy koffeinmentes kávé még nem láttam. És ugye az utóbbi években elkezdték ezt egy picit még továbbfejleszteni, elmentek a gurmé bilányokba, készülnek úgynevezett tojáskávék, amit én inkább egy tiramisúhoz tudnék hasonlítani. Alul a
kávé, kinézetre, vagy
ízre, ízhatásra, tényleg egy fantasztikus történet. Alul van a kávé, és akkor a tetején pedig egy ilyen hihetetlen, finom, klémes tojáshabot készítenek.
Aha, most és a Zsolt mutatja nekem képen, hát ez tényleg olyan.
Nagyon finom. Tehát igazándiból...
De hol a kávé? Bocsáss meg, nem látom
itt a kávé. Alul az a pici.
Ja, alul az a pici.
Alul az a pici. Igazándiból, hát ez tényleg inkább nekem egy desszert. Uh-huh. Egy desszert hab, mint egy klasszikus kávé. És amit most fogyasztunk az utóbbi időkben, ez is elég népszerű vált, ez pedig a kókuszos kávé. Sajnos ilyen tojáskávét nem tudok neked készíteni, mert ez azon túl, hogy macerás, ezt nem
minimum barisztának meg, kéne lenni, igen.
Igen, tehát ezt nem tanultam meg, hogy kell. A barisztának is beletörik a késem, mert azért ez itt komplikáltabb, hogy föl kell venni a tojásfehérjét. Ez már inkább egy ilyen cukrászati termék, igen, tulajdonképpen, de a kávézókban ezt nagyon, nagyon klasszul és nagyon frappánsra megcsinálják, és egyre több és több helyen van.
Azt mondd el nekem, Léci, még erről, hogy hogy kókusz kávé, ez hogy?
Kókuszos. Inkább így fogalmazni,
igen. Bor van benne,
itt egy kis aromát csempésznek bele, így van.
A kávé, igen. A darált kávéba.
Igen. Vagy úgyis attól függ, hogy hol készítik, van, ahol úgy készül, hogy kókusz tejet, tehát hogy ilyen kókuszos sűrítményt tesznek bele a klasszikus kávéba, és ez is inkább egy ilyen desszert jelleggel fogyasztják. De az igazi vietnámi kávé, ugye az borzasztó erős, és többször próbálkoztak már velem úgy, hogy higítják forró vízzel, és mondom, Isten őriz, nekem biztos nem, mert annak olyan különleges íze és aromája van, hogy az döbbenetes. Illetve Vietnámban is elérhető a Kopi Luwak, pont az 1/5-ébe kerül, mint mondjuk Indonéziában, ahonnan ez a PR sztori indult, és annyi a különbség, hogy én azt gondolom, nekem jobban ízlik a vietnámi sokkal. Aha. Sokkal jobb az íze, csokoládésabb, tartalmasabb, sokkal jobb az illata, mint ahogy Indonéziában fogyasztják.
Aha, de ugyanúgy akkor ott is ízesítik mindenfélével, tehát hogy, mint ahogy mutattad ezt a tiramisu kávét, meg mondjuk a kókuszos kávét is, tehát hogy azért raknak
hozzá. Játszanak vele, persze. Még az nem divat, hogy hogy ilyen különböző aromákat tennének bele, de
ebben nem is kell aroma, és az az nem. Érdekes egyébként, hogy én szeretem az ilyen alternatív tejeket, és hogyha itthon iszom kávét, akkor én a zabtejjel szeretem, hát a zabitallal inkább azt mondom, azzal van különleges íze. A kókusz itallal iszom a kávét, azért mondom italnak, mert azok szerintem nem tej, ami van ezekben a dobozokban, nem is az van ráírva, azt hiszem.
Igen.
Mindegy. Azzal nem lesz ilyen finom, tehát hogy itt valami teljesen más. Tehát ha ilyen lenne az íze a kókusz itallal ízesített kávénak, akkor csak ezt innám.
Én nagyon szeretem a kávét úgy, ahogy a vietnámiak isszák sűrített tejjel, de megmondom őszintén, hogy kintről szoktam Vietnámból hozni sűrített tejet. Milliófélét lehet kapni itthon, de valahogy az a sűrített tej, amit ők isznak kint, és amit ők adnak a kávéhoz, az más ízt hoz ki, más ízvilágot hoz ki az ő kávéjukból. Én nagyon szeretem ezt a csöpögtetést, és ha van időm, akkor nekem otthon elég sokféle ilyen kis csöpögtetős kütyüm van fémből, kerámiából, és szoktam alkalmazni, mert nagyon jó, de nagyon tényleg jó erős lesz tőle a kávé.
No hát akkor most így a kávéval így elment az első blokkunk, úgyhogy hozunk zenét, életörömzenét, és akkor végre kronológiailag majd megyünk sorba, ugye, hogy a Zsolt készült a mai beszélgetésre.
Családi Manna, Ferenc Gabival.
Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Jurák Zsolt világutazó. Vietnámba utazunk, még nem sikerült így igazából sok mindenről beszélni, mert a kávénál leragadtunk, de szerintem ennek kellett ez az első blokkot, megérdemelte a rászányuk. Tényleg isteni finom ez a kókuszos kávé, amit hozott a Zsolt. Olyan jó, hogy ilyen különlegességet meg tudok általad kóstolni, mint a Kopi Luwakot is, ugye, meg a Kopi Susu, az
így
volt
van,
a másik,
így van,
igen,
így van,
az
van.
Is, ajde finom volt az finom is. Annyira hihetetlen, milyen sokféle ízt lehet a kávéval egyébként varázsolni, bizonyos párosításokkal. Na, de térjünk vissza akkor Vietnám. Induljunk onnan, hogy elindultál, mit szólsz hozzá, és kronológiailag haladjunk.
Igen, mert ugye igazándiból a jó kávé az tényleg ez a Hanoi és környékén van ennek tradíciója, de pont az ellentétes részen indultam, hiszen januárban azért mentem először Fukok-szigetére, mert ott ugye meleg van. Tehát Hanoiban ott tél van, hideg van, januárban 0 és 10 fok közötti hőmérséklet, tehát az annyira nem kecsegtető, viszont Fukok-szigetét én azt nagyon-nagyon szeretem, és most megint egy újabb szállodát akartam felfedezni, és ott sikerült egy ilyen long termbe, egy hosszú távú szállásra vonatkozva meg egy nagyon kedvező árat kapni, és ott húztam meg magam pár hétre, és én megint meg akartam nézni egy-két dolgot a szigeten, és új dolgokat felfedezni, amellett, hogy nagyon jól ismerem, mert nagyon sokszor voltam. Ez a 18. utam volt Vietnámban.
18.
Én nem mondom, hogy Vietnám függő vagyok, de az ázsiai azért országok közül Vietnám elég elősen az élen van, és én nagyon szeretem ezt az
országot. De mi az, amit annyira szeretem?
Minden, igazándiból nagyon kedvesek és barátságosak az emberek, és a táj, a természet és a kultúra az minden szempontból gyönyörű. Még egy klasszikus szigeten is vannak olyan különlegességek, olyan gyönyörű templomok, olyan kisvárosok, halászfalvak, amiket érdemes megnézni. Itt most nagyon sok új helyre nem mentem el, de egyetlen egy helyet találtam. Ugye Phu Quoc miről híres, azon túl, hogy nagyon szépek a tengerpartjai, nyilván nem egy Maldív vagy egy Seychelles-szigeti Karibel, de Phu Quoc, amiről a gasztronómiában híres lehet, az nem más, mint a bors. Ugye mindenhol megpróbálom megkeresni azokat a termékeket, azokat a különlegességeket, amik az adott helyre, szigetre vagy régióra jellemzőek. És amikor annak idején arról beszélgetünk, hogy milyen különleges és mennyire isteni finom az indonés só, és a só csak egy só, hát nem így van, de most ugye Phu Quocon vagyunk, tehát a Phu Quoci bors az méltán népszerű és elismert. Nagyon kevés családi gazdaságban lehet Phu Quoci borsot kapni. Egyébként itthon is van Phu Quoci bors. Amikor az egyik posztomat csináltam, akkor kíváncsiságból megnéztem, hogy Magyarországon mennyibe kerül. 80 000 forint kilója. Nyilván nem kilóra veszünk borsot, hanem ötdekát vagy kevesebbet, de akkor is matematikailag akkor is gramokra lebontva borzasztó drága. És ugye Phu Quocon is nagyon sok úgynevezett bors farm található, de ez nekem igazándiból egy picit megint arra haj az, amit ugye Indonéziában és a Kopi Luwakkal csinálnak, hogy 500 méterenként Ubudban ilyen különböző farmok vannak. Valóban van jó pár olyan magángazdaság Phu Quoc-szigetén, akik ők maguk termelik, születelik a borsot, és gondozzák, és csodát alkotnak belőlük, és van egy pár ilyen úgynevezett showroom, ahol van egy-két kis borscserje, és akkor utána a lényeg az, hogy gyorsan menjünk be, és vásároljunk Phu Quoci borsot. Na most, ahova én elmentem, az egy olyan magángazdaság, ahol a tulajdonossal vettem fel a kapcsolatot, ő vezetett végig a farmon, és itt olyan farm volt, ahonnan aztán ott nincs az, hogy majd, hát akkor elmegyünk innen még 20 kilométer, nem, ők a Farmon csinálták meg a mintaboltot, és a Farmot meg lehet nézni, de óriási, ameddig a szem ellát borsültetvények vannak, illetve csilivel foglalkoznak még, és ott ők megszárítják a csilit, és abból csinálnak például csilis sót, abból az ő saját csiliükből, illetve ugye a borsukból nagyon sok különleges dolgot csinálnak, amiket meg is lehetett kóstolni. Többek között náluk kóstoltam először borsból készült teát, ami ilyen megfázás, meg egyéb dolgokra gondolom, hogy nagyon, nagyon jó lehet.
De mitől más egyébként ennyire ez a mitől más az?
Maga az, ahogy ők kezelik, ahogy termesztik, ahogy foglalkoznak a borssal, ugye rózsa borsnak hívják, náluk is van a fehér, a fekete és a zöld bors, illetve még hogyha igazán jó és ízletes ételt akarunk főzni, és én főztem is a tulajdonos úrral együtt, mégpedig az egyik dél-vietnámi specialitást csináltuk meg, a karamellizált sert és húst, és ugye annak az a különlegessége, amikor így az ember borssal főz, friss borssal, hogy az ültetvényről leszedtük a friss borsokat, és azt tettük bele az ételbe. Ugye ez alapjában rettenetesen egyszerű módon elkészíthető, olajon meg kell egy picit karamellizálnunk cukrot, apróra vágott citromfű nádat kell beletenni, és utána jön bele háromféle hagyma, az ő klasszikus salóthagymájuk, ami zöld, mi klasszikus zöld hagymánk, illetve a vörös hagyma. Amikor ez már tökéletesen egyben van, akkor egy kis galangát kell hozzáadni, ami jó hír, hogy ezeket mind be tudjuk itthon szerezni, illetve hajszál vékonyan szeretelt sert és húst, és egybe forgatni az egészet, és a sózás, ők nem klasszikus értelme sót, hanem egy kis halszószt használnak, amit önmagában, ha megszagolunk, rettenetesen büdös, és nem bírnám megenni, de így az ételben fantasztikus lesz. És
mivel keveset tesznek bele.
Így van, és 15 perc alatt egy fantasztikus ételt főztünk meg ott a Farmnak a konyháján, ami nekem óriási élmény volt. Úgyhogy, és isteni finom volt, és tényleg teledobáltuk ilyen zöld kis bors fürtökkel, hoztam is haza egyébként, egy jó pár hétig eláll a hűtőbe. Szecsuhánba vettem még így borsot, de a fukoki borsnak az íze, az aromája, az intenzitása, az illata, az mindent lenyűgöz.
Ilyenkor egyébként gondolom, hogy nem az ember a mennyiségileg nem eszik túl sokat, mert azért ez teljesen új ízek a szervezetednek, vagy ez ilyenkor nem... Hát nem is mondjam, nem megterhelő?
Az én szervezetem ez nagyon-nagyon-nagyon örömmel fogad. Nagy örömmel fogad mindenféle ilyen különleges ételeket és ízeket, és olyannyira megkedveltem utána ezt az ételt, ami egyébként tényleg egy viszonylag egyszerű étel, hogy utána, amikor Vietnám más városaiban jártam, akkor mindig kerestem ezt a karamellizált sertés, vagy karamellizált csirkét, végül is ezt másból is el lehet készíteni. Nagyon hasonlít, ugye nagyon sok hagyma van, amit mi is használunk a magyar konyhában, és épp ezért tényleg egy csodát lehet belőle varázsolni. És nagyon boldog voltam, és jövőben mindenkinek ezt az ültetvényt fogom javasolni, mert tényleg ez egy olyan valós családi gazdaság, ahol ők maguk termelik meg, és nem egyéb franchise alapján működnek.
Ja, ilyenkor mindig bánom, hogy nem vagyok ott, és egy ilyen diktafonban nem mondják el, és nem halljuk ennek a titkát, hogy ők ezt hogyan csinálják. Na most hozunk zenét. Jönnek legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.
Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna FM.
Folytatjuk a beszélgetést Jurák Zsolt világutazóval, épp Vietnámban utazunk. Hát kávéztunk is, isteni finom kávét is hozott, tehát tényleg kávéztunk, ugye Zsolt mesélt a kinti kávékról is egy picit, illetve hát a bors ültetvényekről volt szó, hogy milyen finom ételt ehetett ezekkel a finom borsokkal ízesítve, úgymond. És van is egyébként, hogyha kíváncsiak a hallgatóink, akkor a Facebook oldalán, Zsolt Facebook oldalán találnak egy kis videót, ahol ez a családi gazdaságnak valaki mesél erről, hogy hogyan lehet használni ezeket a borsokat, milyen borsot, mikor, főzés előtt, főzés után, minden információt megtalálnak ott. No, de gondolom nem csak itt jártál.
Így van, és innen volt egy repülőjegyem, hogy elrepülök Hanoiba, de aztán úgy gondoltam, hogy kicsit megváltoztatom a programot, és a repülőjegyet azt átraktam közben kétszer, szerencsére ezeket a helyi járatokat könnyedén lehet variálni, és arra gondoltam, hogy egy picit másképp megyek át a szárazföldre, egy Kanto nevű városba akartam utazni, ez Dél-Vietnámban van, lent egészen a Mekong-delta vidékén, és ugye mehettem volna repülővel Ho Chi Minh városba, és onnan 3 órát busszal, vagy kocsival, de azt gondoltam, hogy egy picit másképp mennék, ugye délőr közelítem meg a kérdést, és foglaltam egy komp jegyet, és utána egy kellemes idézővetében néha kellemes két órás komput volt. Megérkeztem a kikötőbe a taxival, a komphoz nem lehet oda menni, mondták, hogy ott van a komp a végébe. Sétáljak oda, oda sétáltam, nem probléma, és akkor még pakolták le a motorokat, a csirkéket, meg mindenféle dolgokat erről a kis gyorshajóról, ami igazándiból, bocsánat, nem is komp, hanem ez egy ilyen gyorshajónak hívott valami. Volt egy pár fehér turista, és nagyon sok helyi. A fehér ember, az ment föl a biznisz osztályra a hajón, és én voltam az egyetlen, aki a helyiekkel utazott lent a klasszikus turista osztályon, aminek nem az ár volt a döntő szerepe, mert tényleg nem volt még 1000 forint különbség se közte, csak ugye, hogyha a tenger egy kicsit vicces, na most már pedig a nyílt tenger az tud vicces lenni, akkor ha fönnül az ember, akkor sokkal jobban kileng a hajó. Én lent ültem középen, és tökéletes volt, egyébként pénzkidobásnak gondolnám fönt ülni, mert sokkal nagyon kényelmes volt, nagyon jó volt. Igazándiból sokat nem láttam így bentről sem, én mindig középen szeretek ülni, mert a gyomrom érzékeny ezekre a tengeri mozgásokra, azért voltam már eddig 65 hajóúton, hogy egrecélozzam a gyomromat.
Nem sikerült?
Így van. Nem tudom megunni, de ez a hajóút egyébként végül is egészen jó volt, ez a két órás hajóút. Megérkeztem, ott volt egy ilyen ingyenes shuttlebusz, amire felszálltam, az elvitt a másik shuttlebusznak a parkolójába, ahol volt 20 percem, de már borzasztó éhes voltam, mert korán reggel indultam a szállodából, és mondom, 20 percig mivel indul a busz, nekem valamit ennem kell, vagy egy kávét. És mondtam a aranyos hölgyeknek, hogy én akkor most oda a szembe lévő kávézóba átmennék, mondták, nagyon jó. Átmentem a szembe lévő kávézóba, mindenféle kávét, amit csak szeretnék megcsinálni, mondom, valamit enni. Azt mondja, az nincs. A mellettük lévőbe. Jó, átmentem a mellettük lévőbe, de mondom, azt lehetne, hogy én ott eszem valamit, addig nekem áthoznak egy kávét, lesznek annyira jó fejek. Nyilván voltak cukik, minden, megcsináltak a kis söpögős kávémat, áthozták. Míg oda mentem a mammához az étterembe, mondom, valami, ami nagyon gyorsan elkészül. Sült rizs. Jöhet. Én egyébként is szeretem a sültlist, mama 5 perc alatt összerántotta a sültlist, és hát szerintem rám nézett, és egy akkora adagot adott nekem, mint egy egész vietnámi családnak kellett volna, és ezért fizettem vagy 600 forintot.
Micsoda?
Nagyon finom volt a
600
rizs.
600 forint.
Igen, hát nem bírtam megenni. Tényleg óriási adag volt, és annyira cukik voltak, hogy ez a buszos cégnek az egyik alkalmazotta 5 perccel indulás előtt jött át szólni nekem, hogy 5 perc múlva indul a busz. Mondom, nagyon szépen köszönöm, ott leszek. Gyorsan befalatoztam, megittam 2 teát, meg a kávémat, és már is a buszon voltam, és mentem Kantou nevű városba, ahol nem voltam még soha. Ott a Mekong Delta vidékén sokat voltam, már hajóztam, mert imádom, de a városban soha nem szálltam meg. Voltam ott is, nem szálltam meg soha, és elmentem egy hétre. Őszinte motiváció az volt,
hogy... Bocsáss meg, ezt ott döntötted el?
Nem.
Ott egy kicsit átszerveztem
már a szállásokat.
Volt egy tervezet, tudod,
az meg volt, így van, de viszonylag ilyen hosszú időnél lehet az ember spontán, és akkor megérkeztem a szállodába, ahhoz első, nagyon kedves udvari a személyzet, első kérdés, minek jöttem egy hétre? Mit akarok itt csinálni? Hát mondom, alapjában én innen dolgozom, mint digitális nomád most 2 hónapig Vietnámból, és meghúzom magam itt-ott-amott, és szeretnék közben szétnézni, tanulni, tapasztalni, megismerni helyeket, minden. Ja, az jó, nagyon kedves, ott mosolyogtak, aranyosak voltak, becsekkoltam, és de utána elmentem szétnézni, aztán közben rájöttem, hogy Kantó az egyik legolcsóbb hely Vietnámban, tehát mondjuk egy igazán jó háromfogásos vacsorát 1500 forintból simán meg tudok oldani étteremben, amiben volt egy karamellizált sertéshús, volt gyömbéres galángáros kacsa, volt benne egy kumkátos jegestea, és volt hozzá nyilván a rizs, meg a tavaszi tekercs.
Hát oda kell utazni.
Hát abszolút egyébként.
Hát ez egy olcsó hely.
És ami még ott nagyon-nagyon különlegesség, hogy az egyik reggel hajnali 5 órakor jöttek értem, és elvittek egy kishajóhoz, bepattantam a kishajóba, egy nagyon aranyos, nagyon cuki, hát szerintem 70 pluszos nénike volt a hajós kapitány, de inkább lehet, hogy 8, nem tudom, egy tüneményes hölgy volt. Elmentünk az úszópiacra, nap felkelt a hajóból, elmentünk az úszópiacot megnézni, ott van Dél-Kelet-Ázsia legnagyobb úszópiaca egyébként, ami nem olyan úszópiac, mint Tajföldön van, hanem ami kereskedelmi jelleggel működő klasszikus úszópiac, nagy hajókról árulják, tonnaszámla, dinnyék ott rajta a hajó, meg mindenféle. Mennek persze a turisták is megnézni, mert nagyon érdekes és nagyon különleges, legfőképpen reggel, és ott benne volt úgymond a hajózásnak az árában, hogy kapok egy banh mit, ugye a banh mi az a a jóképességű vietnámiaknak a leghíresebb szendvicse, vagy szendvics típusa, ez különböző,
hát abban mi van.
Különböző, én nagyon szeretem, tehát különböző, lehetnek benne különböző húsféleségek, de a legkedvesebb számomra, amikor májpástétom van benne, zöldségek, koriander, egy pici kis savanyúság, akár egy sült tojást is hirtelen belesütött a hölgy nekem a kis hajóján, a kis gázrezson sütött bele egy nagyon finom kis tükörtojást. Nagyon. Bánh mi nagyon sok helyen van Vietnámban, jellemzően ilyen $1 környékén van az ára, ez egy jó kis fél bagettes szendvics, nagyon finom, ugye a franciák által bekerültek a jó kenyerek Vietnámba, sajnos ugye, ez a plusz kilóknak is melegágya, nagyon jó kenyereik vannak, és ugye ezt a kis szendvicset a hajóban elfogyasztottam, majd egy klasszikus vietnámi kávét a mellettünk lévő hajóból vásároltunk, és nagy lendülettel megfogta a kávékészítő, aki látta, hogy nekem lesz a kávé, hogy akkor ő most fölönti meleg vízzel, forró vízzel még az én jó erős vietnámi kávémat, mondtam, hogy ezt a hibát véletlen se kövesse, legyen olyan kedves. Úgyhogy úgy ott a helyszínen, ahogy volt, megittam azt a jó kis kávét, és mentünk tovább a hajóval.
Most akkor viszont a műsorral is tovább megyünk mindjárt, de először hozunk életörömzenét.
Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést Jurák Zsolt világutazóval, Vietnámban vagyunk éppen, pontosabban a zuglói stúdióban, sajnos nem Vietnámban, de ugye Vietnámról beszélgetünk, mesél pontosabban Zsolt nekünk, hogy milyen is a vietnám élet, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy felszálltatok a hajóra és tovább utaztatok. Még egy kérdést előtte hadd tegyek fel, hogy tisztaság van? Mert itt, ahogy mondtad, hogy megsütötték, sült is kis tojás, nem tudom.
Teljesen rendben van.
Hogy akár mindenféle utcasarkon vannak ilyen kis árusok, és akkor csinálják, hogy ez a tisztaság.
Hát Hanoiban mindenféle utcasarkon vannak árusok, és de a legjobbakat ott teszed, de itt a hajón tisztaság, is, ahogy a hölgy megcsinál. Nyilván lehet, hogy a HACCP-t nem kapnák meg, de ahhoz, jó, hogy minden rendben legyen, ahhoz igen, és egy óriási hangulata van, és annak mekkora hangulata volt, amikor mentünk tovább, és a kis kanárisokat megnéztük. Ugye vannak ezekben a kirándulásokban nyilván mindig ilyen show elemek, amiket én kihagyok belőlük, én már ezt láttam egyszer-kétszer, nem annyira érdekel engem tovább, hanem azt mondtam, hogy akkor ezeket felejtsük el, hogy most akkor elmegyünk a kókuszcukorka készítő manufaktúrába, meg a rizs, nagyon jó, ismerem, tudom, miről van szó, ezt engedjük el, és már amikor eleve a hajót foglaltam, előre megbeszéltem az idegenvezetővel, hogy részemről akkor ez felejtős, és én inkább a csatornákon szeretnék több időt tölteni, és bementünk a kis helyi faru rendszerbe, ilyen kis zigzugos csatornarendszerek vannak, hát én ugye ezeket imádom, Tajföldtől kezdve Dél-Indián keresztül mindenhol imádom az ilyen házakat nézegetni, meg a csatornák között hajókázni, a néni az fantasztikusan ment, és ahogy bementünk a csatornarendszerbe, megkopogtatta a vállamat hátulról, és nem viccelek, egy ilyen nagy tál, frissen pucolt és előkészített gyümölcstálat adott a kezembe, hogy fogyasszam egészséggel. Biztos, hogy benne van az árba, meg minden, tehát az ember, tehát de, máskor de, is volt már ilyen, de elmondhatatlanul kedves.
Meglepetés volt,
és fél pomeló, akkor az ő különleges vízi almájuk, a mangó, egy egész mangó rajta, kicsit fölkockázva, hogy szóval tényleg le a kalappal, és azért így végigmenni azon a kis csatornarendszeren egy órát, az fantasztikusan csodálatos volt. Aztán úgy megcsúsztunk az idővel visszafelé, hogy kérdeztem, hogy ugye akkor azon az úton megyünk vissza, ahol jöttünk, és mondták, hogy igen, na mondom, akkor jó, akkor most kiszállunk a hajóból, mert nekem dolgom van, nekem mennem kell nincs még egy órám hajózni, habár tényleg imádtam és isteni volt, de 5 óra elteltével egyébként már abban a kis hajóban való ücsörgés sem annyira kényelmes, hogyha ezt valaki nem szokta meg hosszú távon, úgyhogy kipattantunk egy híd alatt a hajóból, és mobil applikáció segítségével hívtunk egy taxit, aki ott volt 3 percen belül, és taxival visszamentünk Hanoiba. Bocsánat, taxival visszamentünk Kantóba, a városba, ahonnan elindultunk, de annyira különleges és annyira fantasztikus ez a kis hely, hogy onnan még különböző hajóutakra is elmentem. Volt, amikor egy reggeli piacra egy teljesen másik irányba indultunk el egy hajóval, ott egy nálamnál még egyszer akkor a kapitány volt a hajóban, mondtam is, hogy ajaj, nem szokás ez Vietnámban, nagyobb ember, mint én. Elmentünk, megnéztünk a falunak a piacát, na ott már csak én voltam, tehát ott már semmi turizmusra utaló nem volt, illetve elmentünk egy olyan faluba, imádtam, ahol a falu egész évben virágtermesztéssel foglalkozik, és a víz fölött is vannak a virágágyások.
Víz fölött hogy van világ?
Hát odaépítettek, olyan, mint az ez olyan, mint az úszókertek mondjuk.
Aha, de vízbe beleír, vagy csak, vagy van egy
víz fölött vannak ilyen lábak.
Aha.
És a víz fölé benyúlnak a virágányások, és szebbnél szebb virágokat termesztenek. Ugye én pont a tét, azaz a vietnámi új év alkalmával voltam ott, és ugye akkor nagyon sok virágot, fát, meg mindent értékesítenek, és ezeket is megnéztem, hogy ez a kis falu, ez csak ezzel foglalkozik, és ezt termesztik, illetve elvitt még az idegenvezető egy olyan kis faluba, ami egy kambodzsai akártal lakott falu, ahol egy gyönyörű, gyönyörű kambodzsai templom volt, már-már kacélkodott Angkornak a szépségével. Nyilván tehát nem akkora, és nem annyira impozáns, de azok az apró, kicsi művészeti alkotások, a szobrok, a bejárati kapu és minden az nagyon-nagyon hasonlított Angkorra. Úgyhogy az is egy gyönyörű, szép történet volt. Illetve amiről még nagyon híres Kantó, az a gasztronómia. Tehát van ott olyan éjszakai piac, ahova tényleg, mivel ezek annyira megfizethető áron vannak, oda is felfogadtam egy gasztrogáidot, és vele jártuk be a piacnak az érdekességei.
Éjszakai piacon is vannak vásárlók?
Hogyne. Hát az mondjuk ilyen este 6-kor nyit körülbelül, és éjfélig tart. Aha. Nyitva. Én nyilván nyitás környékén akartam menni, azért este 6-kor már azért én éhes vagyok, úgyhogy azt csillapítani kell, és tehát a gyönyörű poripoktól kezdve, amit el tudsz képzelni, minden finomság kapható, különleges desszertek, smoothie, ugye ők nagyon szeretik az ilyen kis virsliket, abból is rengeteg mennyiségben volt elérhető, megnéztünk mindent, de aztán végül egy klasszikus kis étterembe kötöttünk ki, amit én kinéztem már egy pár nappal korábban, amikor Borbénál voltam ott, hogy mondom, ez az étterem de jól néz ki, és a végén itt zártuk az utunkat, amire mondta a hölgy, hogy szerinte ez az egyik legjobb étterem, mondom, de vicces, egy pár nappal ezelőtt kinéztem, gyorsan meghívtam oda őt is vacsorázni, és olyan aranyos volt, másnap csörög a WhatsAppom, hogy itt van a hölgy a hotelnek a lobbiába. Lemegyek, mondom, üdvözlöm. Hát, hogy mondtam neki, hogy mennyire szeretem a karamellizált sertést, és ma a családjának karamellizált sertést főzött azért, hogy nekem tudjon belőle hozni, hogy kóstoljam meg, hogy ő miért csinál. Külön kis dobozkába forrón a rizs, külön kis dobozkába forrón a husi, és akkor odat nekem is mondtam, hogy hagyjam itt a lobbiba, majd bejön érte és elviszi.
Ez tényleg hihetetlen.
Szóval ilyen kedvesek ott az emberek, és tényleg egy fantasztikus élmény volt. Nagyon finoman főz a hölgy, és tervezem majd, hogyha jövőre is visszamegyek Kantóba, akkor megkeresem, és egy-két magyar finomsággal majd én is meg fogom ötletni.
Elmondod neki például a gulyás receptjét mondjuk.
Például.
Én azt mondom, Zsolt, hogy már beszéltük ugye a beszélgetés előtt, hogy ha nem férünk bele egy műsorba, akkor még egyszer visszatérsz hozzám, és visszatérünk Vietnámba is, és mivel még maradt benned mondandó, én úgy látom, tehát alig bírtad visszafogni magad, ezért következő héten folytatjuk, mit szólsz hozzá.
Nagyon nagy örömmel, Vietnámról elég hosszasan tudnék mesélni.
No, hát akkor jövő héten találkozunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Szép hétvégét.
Kedves hallgatóim, ebben az órában Jurák Zsolt világutazó volt a vendégem.
Manna. Ez a családi Manna.